Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Jálasi Radován, az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója, a Magyar Bank Szövetség elnöke, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép napot kívánok, és én is minden hallgatót szeretnék szívesen üdvözölni.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mik a legfontosabb személyes tapasztalatai a koronavírus járvány időszakából? Hogyan dolgozott és hogyan dolgozik ma?
Ma már egy picit beültem a gangba, ugyanis most már lassan mi is fölkészülünk arra, hogy jövő héttől már valószínűleg a toronyban, az Európa toronyban dolgozó munkavállalóknak a harmadát be fogjuk hívni. Szerintem biztos ebből a harmadából nem több, mint a fele fog az elején bejönni, mert ez természetesen önkéntes alapon fog működni. Ennek az utóbbi két és fél hónapnak voltak pozitív, meg voltak negatív részei is. Pozitív részei mindenképpen azok, hogy furcsa volt nézni a két tornyot, viszont jó érzés volt látni, hogy a bank az a vártnál sokkal jobban működik. Láttuk, ahogy változnak a munkavállalói szokások, néztük és figyeltük, hogy változnak az ügyfelek szokásai, és szerintem ezek nagyon-nagyon fontos tanulságok voltak. Ami meg a családi és a személyi részt illeti, rengeteg időt töltöttünk újra a családdal együtt, a gyerekekkel, és ebből a szempontból egy picit én is sajnálom, és mindenki visszament a maga helyére, és mindenki csinálja maga dolgát, mint korábban.
És hogyha messzebbről indítunk, hogy látja, milyen hatása volt a járványnak a magyar és az európai gazdaságra? Egyáltalán milyen gazdasági mutatókat kell figyelni, hogy meglássuk, hogy mi a helyzet most?
Hát azért nagyon nehéz. Egyrészt az előrejelzések nagyon változóak. Intézménytől, országtól függően, itt ilyen, ha most pontosan Magyarországra gondolok, akkor ilyen -3-tól, megy a statisztika egészen -9-ig. Ez az egyik dolog. Mindenki arról beszél, hogy egy V-betűs kilábalás lesz. Most már csak az a kérdés, hogy a lejtmenet és a felfelé menet között 6 hónap lesz, vagy esetleg 5, vagy láttunk mi már nagyon hogy már hosszabb időtávot, hogy mennyi kellett az, hogy visszapattanjon egy gazdaság. Egy valami biztos, nagyon sok jelentős szereplő újra fogja gondolni, újra fogja gombolni a stratégiáját. Még egyszer elgondolkozik-e azon, hogy az eddigi stratégia, ami általában csak egy célfunkcióra lőtt, minél olcsóbb, annál jobb, hogy ezt koronavírus utáni időben is tartani lehet, illetve tartani kell. Magyarán mondva, ha valamilyen alkatrész, szolgáltatást be kell szerezni, csak egy valami lelövünk, az, hogy minél olcsóbb legyen, és nem érdekel minket, hogy ez Kínából jön, Dél-Amerikából, vagy nem tudom, Afrikából. Szerintem ez biztosan drasztikusan meg fog változni, ami valószínűleg egy megfelelő ár emelkedést is hoz magával, de szerintem ezt az emberek sokkal gyorsabban el fogják fogadni, mert tudják, hogy az új világban ez másképpen fog kinézni, mint a koronavírus előttiben.
Említette már a GDP előrejelzéseket. Ön szerint hogy alakul a magyar GDP? Ugye a pénzügyminisztérium a költségvetést 3%-os visszaeséssel tervezi, a jegybank viszont növekedést vár. Ön, illetve az Erste mire számít?
Szerintem nagyon fontos azt is megmondani, hogy ki mikor jött ki ezzel az előrejelzéssel. Mi jelenleg ilyen -4%-kal számolunk, csak meg szeretném jegyezni, hogy az IMF még körülbelül 3-4 héttel ezelőtt ugyanúgy -3-4-ről beszélt. Az Európai Bizottság pontos száma, ami körülbelül 10 nappal ezelőtt jár meg, az -7. Tehát óriási a különbség ezek a számok között, és természetesen akarva akaratlanul is az ember ezeket a számokat mindjárt 2008-hoz, 2009-10-hez hasonlítja, viszont a helyzet ma teljesen más ahhoz képest, mint ami volt 2008 és 10 közötti időszakban, és ezért szerintem más kell alapul venni. Más volt a makrokörnyezet, más volt a világgazdaságnak az állása. Mondom, jelenleg ezek a számok még nagyon labilisak, és nagyon hálátlan dolog ma pontosan prognosztizálni. Egy valami biztos, az első negyedében még volt növekedés, második negyedében valószínűleg lesz a legnagyobb a visszaesés, viszont mindenki minden energiát jelenleg arra fekteti be, hogy ez a kilábalás minél gyorsabb és minél hatékonyabb legyen.
És mi a fő különbség, vagy mi a fő hasonlóság, ha van ilyen a 2008-as, 9-es válság és a mostani között? Mert ugye akkor egy gazdasági, pénzügyi probléma okozott válságot, most pedig egy járvány, egy betegség okozott gazdasági, pénzügyi problémákat.
Akkor szinte kizárólagosan gazdasági válságról beszélünk, most szerintem ezért sokkal szélesebb. Ez egy egészségügyi, gazdasági, úgy is mondtam, tulajdonképpen egy civilizációs kihívás, amit meg kell oldani. Ez az egyik dolog. A másik dolog ugye, hogyha az ember csak a számokat nézni, azt mondja, mekkora a munkanélküliség, és akkor mekkora volt a GDP visszaesés, és akkor, illetve mekkora most, valószínűleg hasonlóak lesznek majd az effektusok is, viszont szerintem ez egyszerűen nem igaz, mert másképpen álltak hozzá az országok, más éle programokat használtak, ha csak konkrétan Magyarországra gondolok, más volt a pénzügyi helyzet, más volt a gazdasági helyzet, akkor nem voltak különböző programok, amelyet a Nemzeti Bank, az állam beindított, nem is volt rá lehetőség, mert ugye akkor még extra pénzt kellett kérni, és menni az IMF-hez, meg sok minden más intézményhez. Tehát én azért bízok abba, hogy és mi mindent el is követünk, mint bank, hogy ezek az effektusok sokkal, sokkal kevésbé legyenek láthatólag. Arról nem is beszél, hogy a bankszektor helyzete magában is egészen másképpen nézett ki. Pár konkrét szám, akkor volt a hitelbetéti arány 152%-os, most meg 75%-os, tehát a külföldi finanszírozástól függtünk. Ez azt jelenti, hogy hitelek jelentős része Magyarországon nem belföldi betétből lett finanszírozva, hanem külföldről. Ha megnézzük azt, hogy a lakosság hitelezésének a hány százaléka volt devizában, és főleg svájci frankban, ugye 60-valahány százalék volt, most meg 1% alatt vagyunk, az volt néha az érzésem, akkor én még külföldön voltam, hogy Magyarország a svájci monetáris unióba akar tartozni, és nem pedig az európai monetáris unióba. Ha megnézzük azt, hogy mennyi volt a nem teljesítő hitelek aránya a tőkéhez képest, mekkora a tőkeellátottság, stb. Szerintem mindez azért ad nekünk egy jó okot arra, hogy optimistábbak legyünk, és hogy ugyanazok, kiemelem negatív GDP számok, illetve a munkanélküliségi számok most sokkal kisebb hatást fognak kifejteni, illetve nem fog olyan sokáig tartani a visszapattanást, mint amennyire erre vártunk 2008-tól több éven keresztül.
És ön milyen kilábalást vár? Felpattanást, lassú felépülést, vagy egy ilyen U-alakú, kicsit elhúzódó válságot?
Ez szerintem U-alakú nem lesz, mert még egyszer azért nagyon sok pénzt és nagyon sok energiát fektet be mindenki abba, hogy vészszerű legyen. Nehéz lesz természetesen, sőt azt is mondtam, lehetetlen ugyanarra szintre visszapattanni, de szerintem egy ilyen gyökvonásszerű lesz, tehát ez azt jelenti, hogy ha nem is érjük el pár hónap alatt azt a szintet, ahol voltunk 19-ben, de én bízom abba, hogy azt, amit elveszítünk a második negyedébe, annak azért a jelentős része, és nem is mindent az évvégére valahogy vissza lehet érni.
És a gyökvonás jel jobb oldalán lévő vízszintes vonal mikor érhet el a bal oldalon lévőhöz? Mikor érhetjük el azt a szintet meglátása szerint, ahol 2019 végén vagy 2020 elején jártunk?
Hát szerintem az valószínűleg kell egy picit több idő, én egy ilyen 2-3 évre satszolnám, de valljuk be őszintén, ez nem csak rajtunk fog múlani. Tehát Európának is, mint kontinensnek újra kell gondolnia azt is, hogy mit termeltet, mit csinál, mekkora részt vesz el a gyógyszeriparba, más szolgáltatásokba, stb. Tehát mi lesz az autóiparnak a jövője, tehát azért sok minden itt nem csak rajtunk fog múlani, aminek ugye van pozitív része is, mert azt jelenti, hogy bármit, amit mások csinálnak, abból aztán mi is hasznot fogunk húzni. Tehát mondom, én azért remélem, hogy egy jelentős visszapattanás után ez 2-3 év múlva már ugyanazokat a számokat tudjuk írni mi is, mint amelyeket még írtunk 2019-ben. Így azt nem szóval elfelejteni, hogy Magyarország azért az utóbbi 3-4 évben jelentős gazdasági növekedés sikerült produkálnia, és azért ezt jó volna minél előbb megismételni, mert csak így tudjuk beérni mindazt, amiről évtizedeken keresztül lemaradtunk, ugyanis itt a tranzíció sokkal később elindult.
Meglátása szerint melyek a különösen érintett ágazatok, illetve régiók? Ugye említett egyet most?
Igen, ami az ágazatokat illeti, természetesen mindenképpen a szolgáltatóipar, és csak egy példát szeretnék mondani, tegnap pont a fiam repült Bécsből ki Frankfurtba, és amikor kimentem a reptére, amikor bemegy az ember a reptére, hát úgy valahogy a szívét szorongatja az a látvány, hogy tulajdonképpen sehol senki, és a táblára ki van írva, hogy aznap, ugye én 8:30-kor értem oda, estig összesen 8 repülőgép fog elmenni a bécsi reptérről, és ez egy óriási fix költség, ez egy óriási befektetés, és még hogyha meg is duplázzák, azért néhányszor meg kell duplázni ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, és szerintem egy hasonló érzés van valószínűleg mindazok emberek, akik elmentek a budapesti reptérre az utóbbi pár napban, csak ugye ezt most az ember nem látja. Utána meg itt vannak az éttermek, itt vannak a hotelok, azért itt is nagyon más, úgymondván a jövőkép, amint hallom, Balatonra valószínűleg egy nagyon erős szezon vár ebbe az évben, ugyanis az emberek rájöttek arra, hogy valószínűleg külföld helyett sokkal inkább elmennek most újra Balatonra, míg viszont a budapesti hoteleknek addig, ameddig ilyen forgalom van a reptereken, valószínűleg még több hónapot, hanem éveket is kell várni, hogy újra megteljenek. A másik oldalon nem szabad elfelejteni, hogy szerintem vannak itt lehetőségek is. Az egész ellátási lánc, amiről már az előbb is beszéltem, valószínűleg meg fog változni, és az emberek igenis hajlandóak lesznek a biztonság kedvéért, az, hogy van idején pár óra alatt, és nem pár nap, illetve pár hónap alatt egy picikével többet fizetni, ami szerintem főleg a mi regiónknak, tehát a V4 Közép-Kelet-Európának biztosan egy lehetőséget is fog nyújtani, és ezért is fontos minél előbb minden teljes válbevetéssel azon dolgozni, hogy pattanjunk vissza.
És a munkanélküliség szempontjából mire számít, hogy alakulhat?
A mi statisztikánk szerint ez körülbelül év végére valószínűleg meg fog duplázódni, tehát körülbelül ilyen 7%-os szintet fog elérni. Ezt már természetesen láttuk, ezt megéltük. Én csak annyit tudok mondani, hogy itt az Erste Bankban, és szerintem nagyon sok munkavállaló, aki tudja, azért most egy picit összehúzza magát, senki nem fog csinálni nagyobb leépítéseket, mondom, azok, aki természetesen megérti magam, még akkor is, hogyha volna alá objektív okok, azért valójában azért mindenkinek csökkenek a bevételei, és szerintem most fog igazán kitudódni, ki az igazi munkaadó, ki az, aki hajlandó kompromisszumokat csinálni, és nem mindenképpen és mindenáron csak a profitra gyúrni, hanem egy picit arra is gondolni, hogy igenis kelleni fog nekünk a nagyon munkavállaló 2-3 év múlva is, amikor már újra visszatartan a gazdaság.
Milyen hatásai lehetnek a kormányzati intézkedéseknek, illetve lehet-e szükség ön szerint újabb lépésekre, esetleg csomagra?
Szerintem nagyon fontos először látni az, hogy a jelenlegi kormányzati intézkedések, legyen az a kormány, különböző minisztériumokon és különböző intézményeken keresztül, az ITM-től kezdve a pénzügyminisztériumig, az intézményeknél, mint elsősorban az MFB-re gondolok a Garantikára, gondolok az Exim Bankra, és akkor még természetesen mindenképpen ott van az MNB is, a maga különböző programjaival. Szerintem jelenleg ami legfontosabb egy picit időt hagyni, hogy ezek a programok föltörögjenek. Szerintem nagyon sok intézmény nagyon érdekes extra sárgarépát is adott különböző intézményeknek, hogy ezt aztán tényleg nyomják, és szerintem ezt tényleg mindenki szívelélekkel csinálja. És végigértem 2011-12-t, tudom pontosan, hogy akkor milyen volt a viszony, mitől más most, mint az, ami volt 2011-ben. Szerintem most mindenki sokkal inkább egy irányba húz, sokkal nagyobb a koordináció és jobb a koordináció, és ennél fogva szerintem most a legnagyobb, legfontosabb dolog az, hogy mindenki picit kivárjon. Még egy valamit szeretnék mondani, hogy pont az előbb mondtam, hogy tegnap ki voltam Bécsben, és amikor hallom, hogy 1.300.000 osztrák dolgozik ebbe a kurzarbeiter programba, azért néha egy picit érdemes azon is elgondolkozni, hogy ezt a rengeteg pénzt ki fogja ezt a visszafizetni. Az egyik oldalon ugye itt is jön a kritika, hogy nincs elég pénz, a másik oldalon viszont szerintem nagyon fontos az, hogy az emberek ne essenek a ló túloldalára se, abból a szempontból is egyszerre mennyi ember lép be ilyen-olyan állami támogatott programokra. Úgyhogy például szeretnék elmondani, az elején úgy indult, hogy ők is erre programba 200 milliót fognak befektetni, aztán ezzel 1 milliárd, aztán most már 3-4 milliárdról beszélnek. Tehát még egyszer nagyon fontos az, hogy ezek a programok hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, hogy előre tudjuk ebből, hogy fogunk visszalépni, mert mindaz, amit a kormánynak sikerült elérni az utóbbi pár évben, ami az államadóság csökkentését illeti, az tulajdonképpen pár hónap alatt olyan szépen el lehet kotyavetyélni, hogy visszatérhetünk arra szintre, ahol még voltunk 8-9 évvel ezelőtt, és szerintem arra szintre senki nem akar még egyszer visszatérni.
Milyennek tartja a frissen benyújtott állami költségvetést ennek fényében pláne?
Én mindenképpen ezt egy felelősségteljes programnak tartom, költségvetésnek, és méghozzá egy olyannak, ahol azért vannak pufferok is, annak érdekében, hogyha még valami történik, valljuk be, szintén tényleg nagyon a bizonytalanság, de nem csak miniszterként, hanem valaki mindenki a saját családjában most megkérdezik pontosan, hogy mi lesz majd január 1-től 2021-ben, 2021 végéig valószínűleg nagyon vakargatná a fejét. Itt két szám, amit mindenképpen ki szeretnék emelni, az az, hogy a jövő évre tervezett költségvetési deficit az 2,9%-ot tesz ki, illetve hogy az államadóság újra visszamegy 70% alá, ami szerintem egy nagyon fontos szám, és sok minden fog múlani, nem csak a gazdaságon, hanem nekünk bankokon is, és mi mindenképpen ezt maximálisan fogjuk támogatni. Tehát ha jutom az infláció, hogyha még jól nem hiszem, az kb. 3%-a van belőle, természetesen jelentős fogyasztás visszaesésnél ez is nagyon fontos, és szerintem amit minden felelős adófizető meg mindenképpen meg fog dicsérni, az, hogy továbbra is folytatódik a szürke gazdaság elleni harc. Tehát ebből a fehérítésből tényleg a magyar kormánynak sikerült jelentős extra bevételeket szerezni az utóbbi pár évben, és erre mindenképpen szükség az jövőben is.
És egy újabb nehéz kérdés, hogy mire számít a forint árfolyama, hogyan alakulhat, milyen szenáriókat, milyen forgatókönyveket lát, illetve milyen mozgásokat láthatunk mi az év végéig a különböző forgatókönyvek alapján?
Emlékszem, mindig viccelődve, amikor valaki megkérdezte tőle, milyen lesz az árfolyam, az a megjegyzésem volt, hogyha pontosan tudnám, akkor én valószínűleg nem az ennek vezérigazgatója, hanem valahol már túlságosan meg tudnám keresni ennek alapján az óriási pénzösszeget, tehát természetesen én se tudom, és nem is tudhatom. Egy van, hogy biztos, piacok ilyenkor túloznak, ahogy túloznak jó időben, ugyanúgy túlzásba veszik az amplitúdókat főleg, rossz időben is, ezt ugye láttuk Magyarországon is, láttuk azt is, hogy az árfolyam volt a nap, amikor nagyon közel került a 370-hez. Rossz tapasztalatom van abból a szempontból, hogy engem is általában bankárként mindig akkor hívnak az emberek, amikor olyan 360 fölött van, és nagyon ugrál, és akkor mindenkinek azt mondom, hogy mix ugri-bugri, lányozom spacíren, tehát ki kell várni itt a dolgokat, és nem szabad ilyenkor pont váltani, és ilyenkor eurót vásárolni. Nem könnyű az MNB-nek se a dolga, ugyanis egyrészt jelentős likviditást kell biztosítania, annak érdekében, hogy a bankszektor likviditása 100%-ban biztosított legyen, másrészt meg természetesen az extra likviditás, meg ugye nyomást jelent az árfolyamra is. Ennek megfelelően természetesen az MNB is kijött egy új facilitással, amivel tulajdonképpen heti szinten van rá lehetőség a bankoknak arra, hogy az extra likviditást tulajdonképpen betétként behelyezzék az MNB-be, ami alapján már pár nap múlva nagyon jól látszódott, hogy az árfolyam most már lement nem csak 360 alá, 355 alá, hanem 350 alá is. És ugye látjuk az utóbbi pár napban, itt van ilyen 350-348 körül, és most azon gondolkodik, hogy menjen-e most lejjebb, vagy pedig most egy levegővételre van szüksége. De nem könnyű a helyzet, de mondom, itt nagyon fontos az, hogy itt is az emberek higgadtan és meggondoltan viselkedjenek, és talán még egy nagyon fontos, hogy meg szeretnék említeni, ez pedig az, hogy ahhoz képest, amennyire nekünk, bankároknak volt fontos, és minden egyes magyar állampolgárnak az, hogy hol van az árfolyam, ez még az az idő volt, amiről az előbb beszéltem, amikor a lakossági hiteleknek a 60-valahány százaléka volt derivában. Most már ez nem jelent fejfájást, ami mindenki számára egy egészen más világot és a COVID világot jelent.
Milyen lesz, vagy milyen lehet a gazdaság a járvány után? Ugye említette, hogy lehetnek vesztesek és nyertesek. Az átrendeződésből kikerülhetnek ki, milyen szektorok, milyen területek nyertesen?
például szeretnék mondani, pont ma reggel megint volt egy beszélgetés a különböző Erste vezérigazgatókkal, és ugye azoknak, akiknek az iparágok, illetve az egész nemzetgazdaságok elsősorban a turizmusra épül, elsősorban a szolgáltatásra épül, azoknak, amikor így az ember a számaikat megnézi, hát igencsak elgondolkodtató abban a szempontból, hogy milyen gyorsan fogja visszatérni, mert az egy dolog, hogy az ember meg is nyithatja az éttermét, meg is nyithatja a hoteljét, viszont másik kérdés az, hogy ki fog majd oda jönni, és ki lett majd hajlandó valahol elrepülni, vagy valahol elutazni, vagy pedig inkább maradnak a potenciális ügyfelek, illetve marad a kereslet otthon. Tehát még egyszer, tehát azok, akik szolgáltatóiparban voltak, azoknál, akik még nagyon fontos szerepet játszott a hotel, illetve a turizmus, azoknak ez valószínűleg egy sokkal nagyobb kihívást fog jelenteni, viszont ott, ahol ipar volt, ahol logisztika volt, ahol gyógyszer volt, ahol építőipar is volt, tehát az biztosan sokkal kevésbé fogja ezt megsimleni, illetve mindannyiunknak valószínűleg egy picit másképpen kell dolgozni, mert ugye van egy dolog, amit az ember megörököl, de aztán majd újba fekteti a pénzét, és ezt mi is nézünk most természetesen bankén, azért mi is most már háromszor elgondolkozunk azon, hogy most akkor szívesebben finanszírozunk most már egy, vagy még egy irodát, vagy pedig azt mondjuk, hogy mi is akkor inkább a termelés, illetve az ipari kapacitások a finanszírozása felé fogunk menni, és szerintem ez már nagyon sok intézmény már is kezdődött.
A műsor mai vendége Jálasi Radovan, az Erste Bank Hungary ZRT elnökvezérigazgatója, Magyar Bank Szövetség elnöke. Az elmúlt fél órában a hazai gazdasági kilábalásról, a válság utáni időszakról beszéltünk. Átérve a bankszektorra, hogyan reagáltak a pénzintézetek a járványhelyzetre?
Természetesen mi is örültünk volna, ha a moratórium egy picit másképpen nézett volna ki, mert a bankszektornak az az érzése, és számok alapján is alá tudja támasztani, ugyanis a moratórium magában közel 100 milliárd forintos extra veszteséget fog jelenteni a bankszektor számára. De most ott vagyunk, ahol vagyunk, ezt megcsináltuk, ez egy óriási feladat volt, tulajdonképpen 24 óra alatt 16 ezer milliárd forintnyi tőkét és kamatot kellett tulajdonképpen átütemeznünk, ami a magyar nemzeti összterméknek körülbelül az egyharmada, és ez tényleg ez egy óriási munka volt, senki másnak nem kellett ezt ilyen gyorsan, és ilyen átfogva megcsinálni, de másrészt meg azért be kell valami, hogy szerintem ezt jobb egyszer megcsinálni, és jól megcsinálni, mert amint látjuk, viszont vannak olyan országok, ahol ezt megcsinálják 2-3 hónapra, aztán megint eltolják, aztán egy részét még hosszabb kitolják, tehát szerintem jobb egyszer megcsinálni és jól megcsinálni, és szerintem a bank bizonyított, hogy nem csak van tudása, tapasztalata, hanem van tőke ereje is, hogy ezt meg tudja csinálni, és remélem azért valahogy ez majd egy pozitív pontként fel lesz hívva majd a bankszektor számára, hogy ilyesmire képes volt, és hogy ezt a költséget tulajdonképpen a vállalat ki tudta hordani.
Hogy alakulnak az arányok a lakossági és vállalati üzletágban a moratóriumot választók aránya?
Igen, ez nagyon érdekes, hogy a vállalatinál egyébként ez a százalék még nagyobb, méghozzá azokért, akiknek nincsen szükségük a moratóriumnál, a lakosságnál ez a szám valamivel alacsonyabb. Tehát durván azt mondanám, a lakosságnál ilyen 50%, valamivel 50% alatt. Ugye a lakosságnál mindig van egy óriási kihívás, sikerül-e minden ügyfelet elérni. Tulajdonképpen az elérhetőség már magában is jelentős problémát jelent. A vállalatinál ez 50% fölött van, itt is természetesen nagyobb szórás, attól függően nagy vállalat, kis vállalat, projekthitel, vagy pedig sima hitel, stb. Érdekes viszont az is, hogy ugye azok az ügyfelek, akik azt mondták, hogy neki nincs szükségük a moratóriumra, én azért nem zárnám ki, hogy egyik-másik mégse fog megszorulni az elkövetkező 2-3 hónapban, azért ezzel is számolunk. Viszont ez egy bizonyítéka is annak, hogy ki milyen ügyfele van, illetve ki milyen módon gondol azért arra az időszakra is, amikor majd egyszer eljön a 2021 is, meg a 22 is, tehát akkor is szükség lesz ügyfélre, és most tudod ki még egyszer, hogy mondom, még egyszer, amit az előbb is mondtam, hogy ki mennyire jó és stabil ügyfél. De mondom, jelenleg ezek a számok körülbelül lakossága 50 alatt van, mint vállalatoknál valami 50 fölött.
És már látható, vagy már van mozgás, látván a járvány lecsengését, hogy egyesek a moratóriumot választók közül úgy döntenek, hogy mégis törlesztenek, vagy még túl korai erről beszélni?
Erről még egy picit túl korai, még annyit csak meg szeretnék említeni, hogy a vállalatoknál is vannak olyan cégek, akik azt mondják, hogy a moratórium adta lehetőségeket kihasználják, viszont csak a kamatnál, viszont ők még tovább is szeretnének törleszteni, tehát mondom, ezt a finomságot is még hozzá kell tennem, de hosszú lesz még ez az év, nem mindenki látja át pontosan, hogy mi mindenre fog kihatni a koronavírus, illetve mindaz, ami történt itt a világgazdaságban az utóbbi 2-3 hónapban, és természetes, hogyha valaki az elkövetkező pár hétben, pár hónapban úgymond bekapog a bankba, és azt mondja, hogy akkor este ember tervezésten végez, és mégis úgy jön, hogy nem tudja a kötelezettségét eleget tenni, akkor természetesen rajta is mindenképpen segítünk, és visszavált a moratóriumba.
És hogyha az általános működést nézzük, akkor mit lehet elmondani a pénzintézetek reagálásáról?
Igen, ami a ugye bankoknak is egyik oldalon lesz egy jelentős bevétel csökkenésük, tehát ahhoz képest, ahogy még mi is megálmodtuk a világot 2019 év végén, azért sokkal kevesebb lesz egyes hitelekből, konkrétan például a személykölcsönökből. Ugyanúgy csökkent, ha már kisebb mértékben, az ingatlan hitelek finanszírozása is, tehát azokból is kevesebb lesz. Jelentősen csökkent a tranzakciók száma is, tehát mi is látjuk, hogy az emberek visszafogottabban vásárolnak, nem költenek annyi pénzt. A vállalatoknál például az átutalások száma, illetve főleg volumene az, ami jelentős csökkentést mutatott ki, tehát ugye nincsen annyi vásárlás, nincsen annyi eladás, nincsen annyi bérfizetés, szolgáltatásokért nem kell fizetni, tehát mindezt látjuk. És azon túl, hogy ugye egyes bankok már veszteséget jelentettek az első negyed év után, és azon túl, hogy a moratórium alapján is a bankszektornak közel 100 milliárd forintos vesztesége is lesz, nem szabad elfelejteni, hogy mi vagyunk valahogy a gazdaságnak nem csak a szerves része, hanem a tükre is, és hogyha a gazdaságnak nem megy jó, akkor a bankszektornak sem lehet jó. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok bank, nem csak az első negyed év, hanem valószínűleg, és nem zárnánk ki, hogy az év végén is, ha nem is mínuszba, de ott lesz valahol a null környékén, mert természetesen nekünk is províziókat, vagyis értékvesztéseket kell építenünk annak érdekében, hogy vissza tükrözzük mindazt, ami a gazdaságban történik. Magyarán mondva, az ügyfelek, hogyha nem tudnak fizetni, akkor nekünk is ennek megfelelően extra tőkét kell félreraknunk.
A betétállomány hogy alakult az első negyed évben, illetve az elmúlt hónapokban?
Ami a betéteket illeti, ez is nagyon érdekes. Nálunk például egy jelentős betétállomány növekedés volt. Volt valamiféle visszaesés az elején, ami a befektetéseket illeti, viszont nagyon sokan aktivizálódtak, főleg ami a részvényvásárlást illeti, tehát nagyon sokan újra felfedezték a részvénypiacot, nagyon sok ember pénzbe is fektetett, abban reménykedve, hogy rövid távon esetleg jelentősen tud nyereséget is ennek alapján elérni. És még talán még a hitelekre visszatérve, ugye mondtam, mi az, ami sokkal kevésbé megy, mi az, ami még úgy, ahogy megy, ami ugye az ingatlan hitel, viszont a babaváró az meg továbbra is jelentősen nő, és még továbbra is növekedést mutat. Tehát mondom, vegyes a kép, de mindent összevetve ahhoz képest, ahogy tervezett, valószínűleg nem csak az ERTE, hanem az egész magyar bankszektor is, a bevételek alacsonyabbak lesznek, és a profit az meg sokkal-sokkal vékonyabb lesz, ha lesz egyáltalán valami is 2020-as évben. De mondom, nagyon fontos, hogy a betét azok, hogy itt vannak a bankszektorban, mert nem szabad elfelejteni, hitelt csak betétből tudunk folyósítani, és nem akarunk még egyszer abba szitóban lenni, ahol már egyszer voltunk 2010 előtt, hogy külföldi, illetve kintről behozott betétekből kelljen finanszírozni, mert akkor az nem jelent egy stabil és hosszú távon feltartható bankszektort.
Mik a járvány tanulságai a lakossági és a vállalati üzletágban? Mi az, ami ezekből az átmeneti intézkedésekből, a változásokból megmaradhat?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen gondolkozunk mi is állandóan, és megpróbáljuk ezeket a tanulságokat most mindjárt levonni, mert valószínűleg ezek idővel majd nagy mértékben ki fognak kopni. Ami az otthoni munkánk illeti, én mindenki hittem abban, és hittem az emberekbe, hogy ez a mi szlogenünk is, higgy magadban, hogy az embereket nagyon meg tudják otthonról is csinálni, és ez nagyon jó belép bizonyosodott. Magunk is ezt megéltük, megláttuk, szerintem nem lett volna egyetlen más esése arra, hogy ezt valamilyen módon mesterségesen megcsináljuk. Tehát a bank működött, és nagyon érdekes, ugye most is ilyen 2-3 hetete megkérdezik az állományt a kollégáinkat, hogy ki milyen mértékben szereti a jelenlegi munkakörülményt, milyen mértékben szeretné folytatni, és meglepő módon jelenleg a kollégáknak, most elsősorban azokra gondolok, akik itt a toronyban dolgoznak, az első toronyban, az 50% azt mondta, hogy neki ez nagyon tetszik, és ő még lazán tudna továbbra is így otthonról dolgozni, sőt, kaptam olyan infót is, hogy heti egy nap home office, az már tulajdonképpen nem is home office, hanem ehhez legalább 2-3 napot kellene otthon töltenie. Tehát szerintem ezek után biztosak lesznek emberek, akik nem fognak hetente ötször bejárni, hanem valószínűleg maximum egyszer vagy kétszer. Biztosan lesznek emberek, akik ennek alapján, ha csak hetente egyszer kell bejárniuk, azt mondják, akkor most elköltöznek Visegrádra, elmennek Szolnokra, elmennek a Balatonra, és onnan fognak bejárni hetente. Biztosan lesznek emberek, akik annak köszönhetően, hogy az IT rendszer az nagyon jól működik, hogy azt mondják, akkor otthonról dolgoznak reggel 2-3 órát este, vagy esetleg éjszaka is. Tehát az egész, nekünk is kell gondolni, hogy mitől munkahely a bankban egy munkahely. Tehát nekünk nincsen esztergagépünk, nekünk nincsen kapánk, nekünk nincsen földünk, amit meg kell művelni, hanem vannak az ügyfelek, illetve szolgáltatások, amit nyújtunk, és amit úgy néz ki, és az utóbbi 2,5 hónap nagyon bebizonyította, otthonról is meg tudom csinálni. Az ügyfelek is megváltoztak, ami a mobilbankolást illeti, ott egy olyan változás történt az utóbbi 2-3 hónap alatt, tehát olyan boom volt, ami normális körülmények között 2-3 év alatt történik meg, tehát annyian használják most, részben azért, mert kényszerből, részben azért, mert azt mondtam, most akkor én is már kipróbálom, és nem akarom magamnak annak a veszélynek kitennem, hogy ki kell mennem az utcára, járnom kell egyet, stb. Be kell állnom a sorba. És ez is jelentős változást fog hozni, ugyanis látjuk mi is, hogy a csatornák, amelyeken keresztül az ügyfelek jönnek, az is drasztikusan megváltozott, és ügyfeleknek úgy néz ki, hogy tetszik, és ez a mobilbankolás szerintem most egy új fázisba fog lépni, és mindenki ezt fogja még jobban nyomni, és mindenki fog meg átalépni.
És akkor ez a digitalizációs boom, ez tulajdonképpen egy olyan ugrást hozott, vagy hozhatott, amire nem számítottak? Lehet ez mondjuk így egy pozitív hozadéka ennek a mostani helyzetnek? Ugye a tisztújító ülésen, illetve azután kiadtak egy közleményt, amiben azt írták, hogy meglátásuk szerint tovább gyorsítható a digitális átállás, amelyhez a pénzügyi területeken iránymutatást jelent. A Bankszövetség 22 pontos digitalizációs javaslata. Mi van ebben?
Ebben a 22 pontos digitalizációs csomagban benne vannak mindazok a dolgok, amik nekünk törvényi előírás szempontjából fontosak ahhoz, hogy az ügyfeleknek ne kelljen papírral menniük egyik intézményből a másik intézményben, hogy a közjegyzői eljárásokat egyszerűsítsük, hogy új pénzforgalmi szolgáltatásokat bevezessünk, mint például a fizetési kérelmet, ami nagyon szépen le tudja váltani a sárga csekket, és mindaz, amire korábban hónapokon, netán még éveken keresztül is várnunk kellett, most jelentősen fölpörgött, a kényszer az egy nagy úr, és mondom még egyszer, mindazt, amit nem sikerült hónapokon keresztül megoldanunk, úgy néz ki, hogy mindkét oldalon sokkal nagyobb és sokkal pozitívabb a hozzáállás, és mindenképpen ezt a 22 pontos digitális csomagot végig szeretnénk vinni, ami egyrészt a bankot is, és a bankszektor, a magyar bankszektor is egész más ívre fogja tenni. Természetesen a bankszektor is egy nagy nyomás alatt volt, főleg ami a fintekeket illeti, de ugye itt a fintekeknél azt még meg kell jegyezni, hogy nagyon sok fintek nem Magyarországon volt bejelentve külföldön, és ő használhatta azokat az általuk más jurisdikciót hajtó feltételeknek az előnyeit, ami nekünk nem volt megadatva. és mondom, remélem, hogy az utóbbi 2,5 hónap tanulsága alapján mi is más sebességbe tudunk menni a digitalizációs jövőbe.
Néhány hónap ezelőtt itt az Inforádió Arena című műsorában beszéltünk arról, hogy a fiók hálózatnak mi most a szerepe, és mi lesz a jövőben a szerepe, illetve hogy hogyan változhat az. Most az elmúlt 2,5 hónap hozott-e ebben a gondolkodásban újdonságot, vagy mondjuk így egyfajta új tapasztalatot?
Rengeteget hozott, rengeteg fejfájást is hozott. Tehát voltak olyan napok, amikor nem 10-20-30, hanem duplára, háromszorosára nőtt a telefonhívásoknak a száma, ami számunkra egy óriási kihívást jelent. Ezért is szeretnék ilyen módon is minden ügyféltől elnézést kérni, akit nem tudtunk olyan gyorsan a telefonhívását kezelni és felvenni, ahogy ezt általában csinálni szoktuk. Hogy ezek a csatornák olyan drasztikusan megváltoztak az utóbbi pár hét alatt, amit nem sikerült nekünk se olyan gyorsan lekezelnünk. Nem olyan könnyű valakit, aki a fiókban dolgozik, egyik másik pillanatra csak úgy átkapcsolni, nekem sincs olyan mágikus kapcsolom, amivel aztán ő digitális mentek call centerbe tud dolgozni. És azt is látjuk, hogy az emberek, ahogy normalizálódik a szituáció, hogy kisebb számba, és a jövőben is kisebb számba fognak betérni majd a fiókokba, ami ugye egyrészt az jelenti, hogy valószínűleg a bankszektornak is növelnie kell a kapacitását a call centerekbe. Az embereknek nagyon mértékben fogják használni az internetet, a mobilbankot, ugye itt az ERSZTE készül egy új George nevezetű applikációval is kijön, ami mindenképpen a mi átállásunk is jelenti már 21. században, tehát mi is itt egy nagyot szeretnénk dobni még az év végéig. De ez is jelentősen át fog alakulni, ez most természetesen nem azt jelenti, hogy a fiókok nem kellenek, a fiókok voltak, vannak és mindenképpen lesznek, de egészen másképpen fog kinézni egy fiók hálózatnak is a szerepe, és a kihívása most ahhoz képest, ahogyan még ez kinézett pár évvel ezelőtt. Tehát sokkal inkább kell az ügyfélnek segítenünk abban, hogy a szolgáltatás, amit ő elindított egyik-másik csatornán, mobilon, hogy tudjunk ott tovább lépni, hogyan tudunk neki esetleg a befektetéseihez egy nagyon ötletet, tippet adnunk. Reméljük, hogy sokkal kevesebb lesz a készpénzes tranzakció. Ez is egyébként egy óriási változás, ami megtörtént az utóbbi pár hét alatt, tehát jelentősen nőtt az átutalások száma, és az elején ugye volt egy nagyon egy ATM fölvétel, viszont látjuk, hogy az emberek most már sokkal szívesebben fizetnek elektronikus úton, ez hozzájárult még természetesen 5000-ről, ugye 15000-re emelték ezt a limitet, ahol nem kell a tulajdonképpen poszterminálon keresztül, lehet kártya érintéssel is fizetni. Tehát mindez hozzájárult ahhoz, hogy amire azt mondtuk, hogy 2-3 évet kell várni, az most egyik pillanatra másikra itt van. És ezt meg kell oldanunk, tehát munka lesz, de mindegyünknek a munkája biztosan másképpen fog kinézni koronavírus után, mint hogy ez kinézett még előtte, mert az ügyfelek is változnak, és hogy az ügyfélszokások változnak, akkor nekünk is változnunk kell.
És egy korábbi döntés, illetve egy korábban már előkészített digitalizációs program, az azonnali átutalás bevezetése, milyen tapasztalatai vannak ennek? Észrevehetően változott a tranzakciók száma? Emiatt hogy látja?
Az, hogy egy országban minden átutalás 5 másodperc alatt átmegy, ez egy fantasztikus dolog. Bevallom őszintén, mi is örültünk volna, hogyha lett volna egy picit több idő erre. Bevallom őszintén, ha ezt az ember így bedobja a bankok közé, valószínűleg sose kap egy olyan dátumot, amikor mindenki erre elkészül. Örültünk volna természetesen a költség szempontjából is kaphatunk volna valami nagyobb kompenzációt, mert azért ez szerintem a magyar bankszektor utóbbi éveinek az egyik legnagyobb fejlesztése volt. És mi is nagyon sok számon meglepődtünk. Itt konkrétumot szeretnék így felhozni, tehát meglepő módon az átutalásoknak a 31%-a munkaidőn túl van, illetve szombaton, vasárnapon, tehát az azt jelenti, hogy az ügyfelek igenis aktívak a hétvégén is, és hogy nagyra becsülik azt, hogy ilyenkor is lehet utazgatni, pénz jön és megy. Szerintem most még csak az elejét látjuk annak, úgyhogy megvan egy azonnali fizetési infrastruktúra, amire aztán nem csak a bankok, hanem gondolom a fintekek is sok mindent rá fognak fejleszteni. És még kihez szeretném azt is emelni, hogy szerintem főleg ebben a régióban nagyon fontos, ami öntudatunkhoz is az, hogy vannak pár dolgok, amik itt messze jobban működnek, mint bármelyik más nyugat-európai országban. Tehát tudunk mi, ha akarunk, olyan dolgokat csinálni, amivel nem egy-két évet, hanem tulajdonképpen egyszer egy ilyen 10 évet tudunk előrelépni, és ennek ékes példája az azonnali fizetési rendszer, amit még teljesen véletlenül, de pont a koronavírus bevezetés előtt sikerült megcsinálni, összerakni, és nem tudom, a szerkesztő is emlékszik el, hogy az utóbbi 3 hónapban volt-e egy negatív megjegyzés, egy leállás, vagy pedig valaki is panaszkodott volna arra, hogy több millió utalás átmegy naponta, és bankoktól függetlenül nálunk ez a szám átlagban 3 másodperc alatt van, ami szerintem egy fantasztikus eredmény, de ugye általában, hogyha valami jó megy, arról senki nem beszél, ha meg valaki nem működik, akkor mindenki kritizálja.
Hogyan hathat a bankszektorra, az ágazat erőviszonyaira és a belső versenyre a Takarékbank, az MKB Bank és a Budapest Bank esetleges fúziója, illetve hogy látja azzal, hogy a pénzintézetek a Magyar Bank Holding ZRT-t 3 egyenlő tulajdonrésszel alapítják meg? Tulajdonképpen lezárul a Budapest Bank állami tulajdonhányadának magánosítása, ami iránt az Erste is korábban jelezte érdeklődését?
Na, ha lehet ebbe a témába, azért nem mennék bele olyan mélyen a részletekbe, ezek még előzetes információk, mi se vagyunk minden információnak a tulajdonába. Az biztos, hogy ez az összefonódás egy jelentős kihívás lesz természetesen a 3 bank számára, hogy ebből egy modern, ütőképes és hatékony bankot rakjanak össze, azért ez még sok víz le fog folyni a Dunán. Az biztos, hogy a konkurencia erősödni fog, ennek alapján nekünk is sokkal jobban és hatékonyabban kell dolgoznunk. Ugye eddig mi vásárolgattunk, mi voltunk azok, akik konszolidáltak a bankszektor, most valaki más csinálja, mi ettől nem félünk, de az biztos, hogy ez a nagyobb konkurencia mindenképpen nekünk is egy kihívást jelent, de hogyha más nem, ebből biztosan az ügyfelek is egy hasznot fognak hozni. Minél a konkurencia, annál több lesz a szolgáltatás, és annál olcsóbbak lesznek, és szerintem ez egy win-win lesz mindenkinek.
És ugye nagyon különleges időszakban veszi át a bankszövetség vezetését. Míg a speciális helyzetből adódó, és míg az ön által egyébként is megvalósítani kívánt feladatok a következő évekre?
Szerintem az elkövetkező pár hétben tulajdonképpen egy nagy feladatunk van, és méghozzá a kormány és a Nemzeti Bank által indított és a bankszektor által támogatott gazdaságélénkítő program mielőbbi felfuttatása. Ez az ügyfeleink, a nemzetgazdaság és egyben saját érdekünk is. Itt tulajdonképpen az idővel futunk egy óriási versenyt, és mindenkinek tényleg mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a V alapú visszapattanás minél gyorsabban megtörténjen. Digitalizáció szerintem az a téma, amiben már nagyon sokat sikerült elérni. Itt tulajdonképpen a koronavírus egy picit még meg is tolt ezt a szekeret pozitív irányba, és ezért emeljük, hogy ott is majd sikerül további sikereket elérnünk. Ami a hosszú távú célt illeti, itt bevallom őszintén egy olyan célom van, ami biztosan nem lesz olyan könnyű elérni, és méghozzá valahogy az egész bankrendszer meg a mundér becsületét újra visszaszerezni. Én igenis hiszek abba, hogy a bankszektor egy nagyon fontos és egy nagyon pozitív szerepet játszik be minden gazdaságban, és vissza szeretnénk szerezni azt a régi becsületet, amit élvezett a bankszektor. Ez az egyik dolog. Másik dolog, tovább szeretnénk javítani az együttműködést a Nemzeti Bankkal és a kormánnyal. Ez mindenképpen egy kiemelkedő feladat, ezen mindig lehet dolgozni, szerintem az utóbbi 3-4 évben tényleg sikerült nagyon együttműködést kialakítani, de azért van még mit ezen dolgozni. A harmadik dolog, történt Magyarországon az azonnali fizetési rendszeren túl több más olyan intézkedés is, amire szerintem igenis büszkék lehetünk, legyen az a babaváró, legyen az az NHP növekedési program, ami alapján szerintem igenis van okunk kimenni a régióba, kimenni a szomszédos országokban, büszkén elmondani, hogy mi az, amit a magyar bankszektor meg tud csinálni, és ennek alapján valószínűleg a magyar gazdaságnak is az expanzió segíteni külföldön. És az utolsó dolog, ami szerintem most nincs itt az ideje, de remélem gyorsan el fog jönni, miután megcsináltuk és végrehajtottuk főleg az első pontot, illetve ami a gazdasági élénkítés illeti, azért mindenképpen vissza szeretnénk térni a mi témánkra is, vagyis egy picit haza is szeretnék beszélni. A bankszektornak fájó pontja a különböző specifikus közteher, ami csak a bankszektor fizet, és szerintem igenis illő lenne ezen valamit változtatni. De mondom, jelenleg tüzet kell oltani, és ilyenkor nem nézzük azt, hogy a vízpisztoly az hogy néz ki, de remélem ennek is gyorsan eljönne az ideje, mert akkor az ékes példája lesz annak, hogy sikerült már a koronavírus által létrejött gazdasági visszaesést orvosolni.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Jarasi Radovan, az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!